Elképesztő történetek, különleges életutak, motiváló megtörtént események, tabuk nélküli beszélgetések vendégeimmel és velem. Én Perjési Laura vagyok, és ez az Elképesztő Podcast. Mikor indult el a zenei pályán? Milyen nyelven szokott álmodni és gondolkodni? Hogyan képes egyensúlyban tartani a magánéletét és a munkáját? Miként változott meg az élete Wolf Kati 2011-es Eurovíziós dalának hatására? Milyen kötődése van Conchita Wurst osztrák énekeshez? Johnnyval rengeteg témát feszegetünk, melyeknek köszönhetően egy kicsit bepillantást nyerhetünk a múltjába, a jelenébe és a jövőbeni terveibe is. Az epizód végén pedig választ kaphattok arra is, hogy szerinte mi a siker három titka. Sziasztok! Elérkeztünk a következő podcast epizódhoz, ahol ismételten egy vendéggel fogok beszélgetni, aki nem más, mint Johnny K. Palmer. Szia, Johnny!
Hello!
Üdvözöllek itt a podcast csatornámon.
Köszönöm!
Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, mert ahogy ugye a csatornának a neve elképesztő, meg különleges életutak, motivációs emberek, na hát te tényleg az vagy, elképesztő sikereket értél el már most. És most arról fogunk beszélgetni, hogy honnan indultál, hogy jutottál el oda, ahol vagy, illetve mindenféle történetet, minden nagyon szívesen hallunk. A hallgatóknak elmondanám, Johnnynak már elmondtam, hogy ugye megkérdeztem tőle, hogy mi az, amiről szívesen így beszélgetne velem, és mondtam, hogy csak egy-két témát írjon le, és hát az egy-két téma, az egy jó pár téma lett, hogy hát ezekről úgy szívesen beszélgetek. És itt ültem a laptopom fölött, és azon gondolkoztam, hogy milyen kérdéseket írjak, és rájöttem, hogy lehetetlen kérdést felrakni, mert nagyjából egy 30 kérdéssel ülhetnék ide le. Úgyhogy kérdések nélkül, de rengeteg témával fogunk belecsapni. Te dalszerző és producer vagy.
Igen, többek közt.
Igen, de igen. Ezen kívül még rengeteg minden, szóval hosszasan lehetne sorolni, de te dalszerző és producernek vallod magadat. Igazából.
Igen.
Úgyhogy erről fogunk nagy részt beszélni, tehát főleg a dalszerzés, vagy a dal részéről, de azért rengeteg minden érdekesség is van mellette. Úgyhogy szerintem akkor csapjunk is bele először egy olyannal, hogy mi hogyan ismerjük egymást, mert nálad is szívesen elmesélném, hiszen mi is barátok vagyunk, és hát most már lassan, hány éve? 2019-ben volt az az esemény, ahol találkoztunk.
Aha, igen.
Úgyhogy akkor már 3 éve? Három és fél éve?
Körülbelül, ja. Mondjuk, hogy fél. Igen, 3 és fél.
Igen, egy tavaszi eseményen találkoztunk. B. Nagy Rékának volt egy ilyen ruha bemutatója.
Még a régi B72-ben. Még a régi helyszínen.
Igen, úristen. Igen, nagyon régen volt már. És ott találkoztunk először, és ott kezdtünk el beszélgetni, és aztán a mi kapcsolatunk az egyébként így megszakadt elég sokáig, majdnem egy évig, és aztán utána volt, hogy én kimentem Erasmusra.
És akkor ott találkoztunk.
Ott mi volt? Ezt szeretném tőled hallani, mert az ott nagyon vicces az a sztori.
Igen, hát igazából én mentem barátaimat meglátogatni, akik ugyanúgy Nizzában éltek, mint abban az időben Laura, és így eszembe jutott, hogy mesélted, hogy mész Erasmusra Franciaországba és Nizzába. És amikor már tudta, meg volt a repjegy, meg minden, hogy így megyek oda, akkor így rád írtam, hogy figyelj, megyek Nizzába.
Igen, ott én vagy, meg így, ja, tényleg,
akkor,
de jó.
Akkor fussunk már össze. És akkor összefutottunk egyszer, kétszer, többször, és akkor így igazából ott, nem tudom, lehet, ott lettünk úgy igazán barátok.
Igen, mert ott volt ilyen közös utazás, elmentünk Kámba is együtt.
Igen, szóval csomó
az ott
ilyen
kaland
volt.
Majdnem egy hétig így együtt így voltunk, és akkor igen. Lementünk a partra iszogatni, egy kis koktélt, meg hasonlót.
Igen, nagyon kedves barátomnak, Doriannak az anyukája él ott.
Igen.
És akkor ő is pont látogatóban volt, és akkor mentem én is, és akkor összefutottunk, meg ott Doriannak más barátai is voltak, és akkor így lógtunk, egy csomó ott mindenféle program volt, és azóta így ilyen rendszeres lett az, hogy így közös programokat szervezünk.
És akkor utána, Erasmus után pedig akkor többször is találkoztunk, és most meg már ott tartunk, hogy így eseményekre, meg mindenhová így együtt megyünk, meg tök jó baráti kapcsolatot ápolunk, úgyhogy és azt nehogy elfelejtsem megemlíteni, most jutott eszembe, úgyhogy most fogom megemlíteni, hogy te csináltad, illetve Kossuth János csinálta még a zenéjét a podcastomnak, ami van. Minden leírásban ott van egyébként, de ezt igen. mindenképpen meg szerettem volna így is köszönni.
Igen.
Tehát Johnny-tól származik a zene.
Igen. Hát emlékszem, amikor először mesélted nekem, hogy van egy ilyen álmod, hogy akkor podcastet akarsz csinálni. És akkor így elkezdted így tervezgetni, meg így összerakni, és így mutattál nekem ilyen szerintem akkor már ilyen grafikákat, meg logót, meg ilyesmit.
Igen, meg akkor csináltam is már egy előzetest ilyen nagyon alapzenével.
Igen, és átküldted, mondtad, és így meghallgattam, és így mondom, hát ennél lehetne menőbb zenét.
Ja, mondtad, hogy ez nem olyan laurás.
Igen, ez nem olyan laurás. És akkor leültünk, és akkor így hallgattunk különböző zenéket, és nekem van ilyen, úgymond ilyen zenei katalógusom, ilyen kész zenék, amik mindenféle különböző sessionekben, meg dalszerző táborokban, meg ezekről majd még mesélek. Sok olyan zene készül, aminek még nincs gazdája, úgymond, és csak így ott ül a laptopon, és akkor hallgatgatunk mindenfélét, és végül is kipróbáltunk kettő vagy három opciót, és ez volt az,
és amire... az első volt ez egyébként.
Igen, tehát... amire azt mondtam, hogy így, na, ez laurás.
Igen.
Ez az enyém.
Igen, és úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, mert tényleg óriási segítség voltál, hát én nem nagyon értek a zenékhez. Nagyon érdekes egyébként, hogy te a zenében segítettél, Bendegúz, aki az előző epizódnak volt a vendége, ő pedig a hangban, meg abban, hogy beszéljek, meg a beszédtechnika, meg hasonló. Szóval igen. Így nagyon nagy... hát segítségeim voltatok, és ezért nagyon is hálás vagyok, és köszönöm szépen.
Igen.
Na, úgyhogy ezt csak el szerettem volna mondani, mert azért mégiscsak ez egy nagy dolog. Hát igazából szerintem akkor kezdjünk is bele abba, hogy téged megismerjenek a hallgatók mindenféle szempontból. Nem tudom, hogy mivel szeretnéd kezdeni. Belemehetünk.
Milyen messzire menjünk.
Nem kell a születésedig visszamenni, de esetleg azt így röviden, aki még nem hallott veled interjút, mert azért ezt minden interjúban nagyjából el szoktad mondani, de aki nem hallott még veled interjút, hogy mik a kezdetek, a gyökerek, hova nyúlsz vissza?
Hát ez ott kezdődött, hogy ugye mi sokan vagyunk tesók, 6 testvérem van, én vagyok a legidősebb, és nálunk a családban mindig nagyon fontos volt a zene. Apukám jamaikai származású, anyukám etióp, és apukám saját maga ugye nagy zenerajongó volt, ő is zongorázott, meg harmonikázott, meg gitározott, és így mindig szeretett énekelni. Hát Jamaikában ugye a zene az ilyen mindenki igazából. És kitalálták a szüleim, hogy a gyerekeknek mindenkinek 10. szülinapján, velem elkezdve, az volt az ajándék, hogy kapunk egy hangszert, vesznek egy hangszert, és elküldenek zeneiskolába, és mi választhattuk ki a hangszert.
Uh-huh. És mit választottál?
Nekem a zongora volt. Uh-huh. Úgyhogy elkezdtem zongoraórákra járni, valahogy ezzel párhuzamosan elkezdtem táncolni, meg táncórákra járni, meg ilyen táncversenyekre járni, és akkor valahogy így a zenélés, meg a tánc, meg az éneklés, meg így valahogy így már fiatal koromban ezek így összeolvadtak.
Végül is mindegyiket összeköti a zene.
Igen.
Úgyhogy így már elég hamar elkezdődött
akkor. És az elején ugye ez csak hobbi volt, de körülbelül mondjuk azt, hogy igen, 18 éves koromban volt az, hogy igazából én elköltöztem otthonról először. Szóval mi csak így a háttérsztori röviden, én Budapesten születtem, a szüleim a Műszaki Egyetemen találkoztak, 2 éves voltam, amikor először Ausztriába költöztünk, és akkor én már Ausztriába jártam oviba, általánosuliba, és amikor 13-14 éves voltam, akkor vettünk egy házat Győrbe, akkor nagyon jó árba voltak a telkek még, akkor még shilling volt, még ez az euró előtt volt, és így a tini éveimet, ilyen 18 éves koromig, ugye Győr környékén töltöttem.
Akkor néha, tanultál ugye, meg egyébként magyarul?
Nem, hát mindig is beszéltem magyarul, szóval itt születésem óta mindig körbevett a magyar nyelv, mindig voltak magyar barátaim gyerekkoromban is, úgyhogy a magyar nyelv az mindig körülvett. én azt csak magamba szívtam, mert suliba mi angolul és németül beszéltünk.
De akkor te nem tanultad a magyar nyelvet.
A magyar nyelvet nem tanultam iskolába, semmilyen formában, nem jártam magyar órákra.
És akkor hogy tudod egy nyelvtant?
Mert vagy hogy hallottam sokat.
Ez egyébként ez számomra még mindig megdöbbentő, mert egyszerűen nem értem, hogy tudtál ennyire jól megtanulni magyarul, úgyhogy... Na, szóval
igen.
Innen látszik az, hogyha valaki több nyelvű, és már gyerekkorában felveszi nyelveket, hogy neki nem kell megtanulnia a nyelvtan, mert
igen, én nem emlékszem arra, hogy így tanultam volna magyarul. Mindig csak tudtam magyarul. Szóval így gyerekkorom óta mindig csak nem tudom. Hát úgy
de otthon
fel.
Milyen nyelven beszéltetek?
Hát otthon a családdal mi úgymond angolul beszélünk, de mindig belekeverünk ilyen magyar, meg angol szavakat, szóval egy kicsit ilyen saláta nyelv.
És a német, az megjelenik otthon?
Hát az is csak, hogy így belefűzögetjük. Szóval, hogy az angol az alapnyelv, amit beszélünk, de így néha-néha így I have to go down to the Weihnachtsmarkt to get the bestätigung. Ilyen saláta nyelv lett belőle. De igazából az alapnyelv az angol. És a magyar, meg a német, hát a németet ugye suliba, meg oviba már, meg ott a barátaimmal, de nagyon sok időt töltöttünk Magyarországon, sokszor hétvégére mentünk nyáron, Balaton, Hévíz, mit tudom én. És ugye az egyetemről anyukámnak a barátai, nekik lettek gyerekei, és akkor velük én jóba voltam. Ez olyan, mint amikor, nem tudom, így a szlovák határon az emberek itt tudnak szlovákul is, meg magyarul is, mert hogy a környezetedben ez van, és lehet, hogy suliban nem tanulod, vagy mit tudom én, Amerikában, mert nekem anyai oldalon, Amerikában vannak a rokonok, és akkor ott Los Angelesben ugye sokan beszélnek spanyolul, meg közel van a mexikói határ, meg amúgy is ott sok a latino, és akkor ott se az van, hogy suliba tanulják, hanem csak így felszedik, mert így a kultúra. Szóval nekem is kicsit olyan, érdekes.
És akkor te magyarul, angolul és németül beszélsz?
Ez a három nyelv.
És mind a hármat mondhatjuk anyanyelvnek?
Hát így mondjuk az, hogy az angol az anyanyelv, de anyanyelvi szinten beszélem mindegyiket.
Uh-huh. És mi gondolkozol?
Igen.
most ugye te Magyarországon élsz.
Szokták kérdezni, hogy milyen nyelven gondolkozom, és milyen nyelven álmodok. Ezt a kettőt szokták kérdezni.
Igen, az álmodás
kérdezni,
az érdekes.
Mert hogy ez a láthatatlan világban.
Igen. Meg az a tudat
ez
alatti.
A képzelet tudat alatti.
Igen, ott nem gondolkozom.
És az az érdekes, hogy a gondolkozás az is kicsit olyan, mint a valóság meg az álom. Mert hogyha így belegondolok, hogyha most azt álmodtam, 2 nappal ezelőtt, hogy már itt vagyunk a podcasten és beszélgetünk, akkor nyilván az álmomban te nem angolul beszélsz, hanem ugyanúgy
érdekes
magyarul.
Is lesz. Vagy németül, szóval ahogy nem tudok egyébként.
Szóval, hogy igazából az álmaink így a valóságnak egy ábrázata valahol, és ugyanúgy, amikor gondolkozok, az is attól függ, hogy miről gondolkozok. De az már feltűnt relatív korán, hogy ugye én, hogyha fejbe például számolok, az mindig angolul van. Mert ugye suliba ugye angolul tanultam, meg matek, meg ilyesmi. Ezek bizonyos dolgoknál így fejbe ott angolra váltok, de alapvetően mindig attól függ, hogy
hol miről vagy, meg miről van szó, igen. Tehát egy kontextus. Aha. Igen, amúgy egyébként ezt én is megtapasztaltam, mert ugye én franciául gondolkoztam rengeteget, ugye én 2 évet éltem Franciaországban, és ugyanez volt, hogy ott nagyon sokszor volt olyan, hogy már franciául gondolkoztam, franciául álmodtam. Igen. Hát ugye folyamatosan a francia nyelv ment körülöttem,
tehát egyértelmű,
hogy ott franciául gondolkoztam, de hogyha már hirtelen mondjuk átváltottam magyarra, mert beszéltem mondjuk szüleimmel videócseten, akkor azonnal átváltottam magyar gondolkodásra.
Igen.
De mondjuk jó, én ott kevertem a nyelveket, tehát én nem tudtam úgy megszólalni, hogy ne legyen benne egy random francia, vagy egy random magyar szó, úgyhogy nem illik oda.
Igen.
De hát azért te most már ebben elég régóta élsz. Úgyhogy...
Igen, de ez mondjuk ez vicces, amit mondasz, mert ugye mi megszoktuk, hogy otthon így keverjük a nyelveket, és az volt igazából a nehéz, hogyha én otthoni környezetben vagyok, vagy a családommal, és ott van egy magyar vendég, vagy épp egy amerikai vendég, vagy egy német vendég, akkor arra kell koncentrálnom, hogy csak egy nyelvet beszéljünk.
Aha,
mert nincs ez a, mert tudod, hogy a családra úgyis megértünk, németül is, és akkor bármit mondhatsz, de amikor vendégek vannak, akkor ez egy plusz energia, hogy így, jó, most nem szabad bármit mondani, hanem csak egy nyelvet, mert ő nem érti, és így néha így elfelejted, és így magyarul beszélünk, és akkor bedobunk egy német szót, és akkor így mit mondtál? Most nem értettem. Vagy amerikaiak vannak ott, és bedobunk egy magyar szót, és akkor így mi van? Azt igen. Nem értettem. És akkor, ja, igen, te nem érted, nem vagy a családom.
Szóval igen, nekem volt ez ilyen, hogy mondjuk véletlenül mondjuk szüleimhez franciául szóltam, igen, vagy a francia családhoz magyarul szóltam, igen, és igen. Így néztek, hogy ez most milyen nyelv, vagy
tudod, ilyen, mi ilyen van? Tudod, ilyen apróságok, hogy így, jaj, gyere már, vagy igen, nem tudod, igen, tudod igen, amikor igen. Így indulnál, vagy szóval
igen,
néha
ezek az ilyen hirtelen
így reflexből egy bizonyos nyelven megszólalsz, és akkor így rájössz, hogy így, ja igen, ő azt nem érti.
Én arra lennék kíváncsi egyébként még, hogy ugye te rengeteget dolgozol azért, tehát hogyha majd mindjárt felsoroljuk, vagy nem tudom, hogy fel fogjuk-e mindet sorolni, igen. De hogy te rengeteg területen vagy jelenleg is, és hogy emellett ugye mondtad, hogy elég nagy a családod, meg hogy Amerikában is él testvéred, hogy tudod ezt a munka és magánélet egyensúlyt megteremteni? Tehát ezen kívül ugye barátokkal is gondolom találkozol.
Igen.
Megszoktad azért osztani, hogy nem tudom, beültök enni, inni valamit, mi is szoktunk találkozni. Tehát hogy, hogy tudod az idődet beosztani jól?
Hát nekem erre, szóval ez egy komoly munka, úgymond, ez erőfeszítésbe kerül ezt így beosztani, de igazából először így fejbe dől el, hogy el kell, hogy döntsed, hogy ez neked fontos, hogy prioritizáld a magánidődet, mert mivel úgymond a saját főnököm vagyok, így hajlamos vagyok így túldolgozni magam, és hogy így mindig csak valami melón pörögni, és ebben nagyon nagy segítségem a naptárom. Szóval én mindent a telefonomba írok így naptárba, és azt szoktam, hogy a magánéleti dolgokat is beírom, hogy most találkozom a testvéremmel, vagy egy barátommal elmegyek, mit tudom én, kávézni, és ezeket is beírom, ugyanúgy, mint a munkaidőpontokat, mert hogyha az be van írva, akkor az fix, és akkor az prioritizálom, és hogyha most közben jön egy meló, akkor így, ja, hát ott nem tudok dolgozni, mert ott már van egy magánéleti időpont. Uh-huh. Igen, ezt így el kell dönteni fejbe, hogy igen, ez nekem fontos, mert töltődnöm kell, és mert nem akarok kiégni abba, amit szeretek csinálni. Uh-huh.
Igen, egyébként teljesen egyetértek ezzel, tehát én is ugyanezt csinálom. Tehát én mindent egy helyre írok, már mindent egy naptárba írok, és akkor tök jól átlátom, hogy mikor mit csinálok. Meg nem tudom, egyébként te szoktál színeket használni. A naptárban igen. Mindig igen, a citromsárga az a magánéleti dolog, a világos rózsaszín az a munka, a nem igen. Tudom, hupilila az az edzés, tehát én meg azt is beszoktam érni, hogy mikor megyek edzeni.
Igen,
tehát, hogy
igen.
Mert ha nem írom be, biztos, hogy nem megyek el edzeni.
Hát én is beszoktam írni, igen.
Most akkor lehet, hogy egy picit kitérnék arra, mert így az időbeosztással szerintem ez így hasonló téma, hogy igen. Neked van egy menedzsmented, mert mint igen. Hogy úgy értem, hogy te csinálsz egy céget, vagy tehát egy vállalkozást, ahol segítesz.
Igen, 2019 végén a hugommal közösen alapítottunk egy KFT-t, és a fő tevékenység az zenemű kiadó. De felvettünk mindenféle plusz tevékenységi kört, hogy menedzsment, mindenféle mozgóképgyártása, hangfelvétel, grafikai munkák, fotózás, marketing tevékenység, tartalmak gyártása, meg utómunkája, meg a utómunkát segítő tevékenységek. Uh-huh. Mivel annyi minden
érint. Minden, amivel érint, foglalkozok.
amivel foglalkozok, vagy ami érdekel, uh-huh. hogy így mindenféléket felvetünk, és az az érdekes, hogy így nem gondoltam igazából abba bele, hogy ez hova fog vinni, csak a fő motivációm nekem az volt, hogy én akartam a saját dalaimat, amit én előadóként kihozok, 100%-osan birtokolni. Nem akartam azt, hogy ez más kézbe legyen, vagy más kiadó. És igazából körülbelül 2 év piackutatás, meg sok beszélgetés kollégákkal előzte meg, hogy én alapítottam ezt a céget, hogy ilyen milyen formában, meg jogilag, meg adó, meg minden, hogy legyen értelme ennek a dolognak. Érdekes volt, hogy egy hónappal miután megcsináltuk a céget, megkeresett a TV2, hogy van egy új sorozat, amit most rakunk össze, és keresünk egy zenei rendezőt, és korábban, aki engem megkeresett, Csányi Marci, ugye mi korábban az MTVA-nál, a Magyar TV-nél csináltunk egy sorozatot, és ott is már zenei rendező funkcióban voltam, és akkor most megkerestek, hogy akkor most TV2, nagyobb a csapat, nagyobb a költségvetés, nagyobb a feladat, és úgy ugyanúgy rám gondolt. És így mondta, hogy egy feltétel van, hogy itt kell, hogy legyen KFT-n. hogy van-e, vagy ismerek valakit, akin keresztül tudjuk csinálni. És mondtam, hogy képzeld el, egy hónapja van.
Szóval tökéletes időzítés volt.
Igen, és nagyon sok minden van így az életemben, hogy én csak így megyek előre, és csinálom a dolgokat, és kezdeményezek, és közben derül ki, hogy nagyon jól csináltam, vagy hogy tök hasznos, hogy akkor léptem, amikor, és így sokszor nem látjuk a dolgokat előre, de egyszerűen azt tapasztalom, hogy az ember bátor és kilép, akkor ott teremni fog valami a lábad alatt.
Igen, ez szóval tényleg így van. És most az jutott eszembe még ezzel kapcsolatban, hogy amikor először beszélgettem az első vendégem Martinnal, akkor ő mondta, hogy nagyon nehezen éli meg a sikereket. Mármint úgy értem, hogy nem tudja megélni igazán, mert mindig a következő cél hajtja. Mindig el akarja élni a következő cél. És akkor ott ugye elég sokat beszélgettünk erről, hogy ez miért lehet, meg hasonló. És veled kapcsolatban én tökre kíváncsi lennék, hogy te most már így tényleg rengeteg siker mögötted, te meg tudod-e élni azt, hogy amikor történik veled egy olyan, hogy a nem tudom, a holnaptali sorozatnak te csináltad a zenéjét, főcímdalát, vagy az, hogy olyan magyar sztár énekesekkel dolgoztál együtt, akik például Eurovíziós Dalfesztiválra is kikerült dalok. Tehát ezeket te meg tudod-e élni, vagy úgy érzed, hogy még mindig nem elég, még mindig kell egy következő, ami még magasabb.
Igen, ez szerintem ez egy nagyon általános művészbetegség, hogy nem tudjuk megélni úgy igazán a sikereket, mert már a következő dolgon kattogunk, és én ezt nagyon át tudom élni, és sajnos sok helyzetben én is így vagyok, hogy így úgy igazán átélni nem tudom. Nyilván, amikor van egy siker, az így jól esik, és akkor azt így megünnepeljük, vagy így örülünk, így egy napig, és akkor utána már a következő dolgon pörgünk. Alkotó művészként nem lehet úgy megélni, hogyha csak egy dolgot csinálsz. A legtöbb ember a környezetemben énekel, meg színészkedik, meg producerkedik, vagy klippeket rendez, vagy nem tudom, különböző dolgokat csinál egyszerre, influencerkedik, vagy műsort vezet, vagy nem tudom, mert hogy igazából kreatív emberként így több lábon kell állni úgy annak érdekében, hogy ebből meg tudjál élni.
Igen.
És így nálam is így ez van, hogy így van egy siker, és akkor azt letudtuk, és akkor utána meg így megyünk tovább a következőre.
És ha már a sikereket felhoztad, van olyan egy siker, amire azt mondod, hogy az a legnagyobb siker, amit eddig elértél?
Hát több ilyen van, így a különböző területben, ugye kezdjük a dalszerzői területet. A dalszerzőként az első ilyen nagy siker ugye Wolf Katinak az Eurovíziós dala volt, ami igazából eredetileg egy X-faktoros döntős dal volt. Én úgy írtam, hogy az X-faktor egyik döntősének írtunk egy dalt.
Ezt egyébként teljes mértékben te írtad, vagy voltak társszerzők?
Voltak, persze. Azért mondtam, hogy írtuk, azt Rakoncai Viktorral, Rácz Gergővel készült. Ők írták úgymond a dalt, a dallamot, meg a hangszerelésük rakták össze, és az eredeti magyar szöveget Geszti Péter írta, és akkor megkerestek, hogy kell egy angol, mert hogy ez külföldre menne. És akkor én írtam az angol szöveget hozzá. És akkor ilyen hibrid változat került ki, hogy egy részt a magyarból meghagytak így a C részben magyarul, és akkor utána megint angolra váltott, és ez a változat került ki. És ez volt az addigi életem legnagyobb sikere, és akkor azután nagyon sokan megkerestek ennek a dalnak a sikere miatt, hogy te írtad a Wolf Katit, akkor írjál már nekem is.
És akkor melyik évben volt egyébként?
2011. Ez 11-ben volt, és utána ez beindult, és kihoztam pár saját dalt is, és akkor ezek is bekerültek a rádióba, meg voltam, mit tudom én, Viva Comet legjobb új előadó, meg ilyesmi.
Tehát akkor igazából azt mondhatjuk egy ilyen töréspontnak, amikor igazán beindult
ott indult be ez a dalszerzés téma. És akkor utána elkezdtek keresni úgymond ilyen projektmenedzsmenti feladatokkal, hogy kórust összerakni, színpadi rendezést, klippeket rendezni, ilyen kisebb, rövid távú vagy hosszabb távú projekteket, és ebben a területben, amit nagyon nagy sikernek megértem, az ugye a havasi koncertsorozatok voltak. Szóval ott feleltem, megkeresett a Marjai Csaba, aki ott a főmenedzser, főnök a Havasi Balázs projektbe, hogy ők keresnek egy nigériai gospel kórust, és hogy, vagyis egy afrikai gospel kórust, és hogy én tudnék ezzel segíteni, és hogy az se baj, hogyha külföldről hozom. Uh-huh. És akkor én Bécsbe szereztem egy ilyen kórust, és akkor a leutaztatás, meg a koreográfia, meg egyenruhák, meg így minden, meg HD session-t felvenni, azt is kint Bécsbe stúdióba találni, hogy akkor elmenjük stúdióba, felvegyük, utómunka, minden. Szóval az egy nagy projekt volt, és azt így négy évig csináltuk együtt, szóval az egy nagyon sikeres ilyen koncertsorozat volt, meg nagyon nagy élmény volt egyik évben, hogy volt Budapesten a koncert, Bécsbe is koncerteztünk, uh-huh. és még Bukarestbe is koncerteztünk, uh-huh. és oda repültünk, meg minden, szóval ilyen...
Igazi turné feeling.
Igen, és az egy nagy projekt volt, szóval eddig életemben az volt a legnagyobb szabás, aha. ugye a Papp László arénában volt mindig, és ilyen dupla, tripla, teltházas koncertek, igen. szóval az egy nagy mérföldkő volt, amit így nagyon-nagyon élveztem, meg szerettem, és akkor utána színészi fronton belekerültem így véletlenül, így először csak statisztaként próbálkoztam meg így színészi körökbe, pedig nekem uh-huh. nincsen képzettségem, csak sok táncos barátom el szokott menni reklámokba szerepelni, és akkor ők mondták, hogy regisztráljak egy ilyen casting cégnél, és elmentem, és akkor tetszettem egy rendezőnek, és ott a helyszínen kaptam egy szövegkönyvet, hogy nézzem már meg ezt a pásolat, és csinálnak egy felvételt, és titkos volt, hogy pontosan milyen film, meg hogy kik lesznek még benne, de megcsináltuk a felvételt, és egy héttel később visszahívtak, találkoztam a rendezővel, és utána mondták, hogy Keira Knightley lesz a főszereplő, és az összes jelenetem vele van, meg Dominic West volt a másik főszereplő, ők egy párt alkottak a filmben, és én voltam Dominic West asszisztense ebben uh-huh. a filmben, ez a Colette című film, és ez ilyen nagy áttörés volt nekem ilyen színészi tevékenység körömben.
Ez melyik évben volt egyébként? Mármint melyik évben volt az, amikor azt a szövegkönyvet a kezedbe nyomták, és azt mondták,
hát
várja. Gyere, szerepelj.
Ez 2017 7 talán?
Aha.
17, és akkor 8, 18-ba jött ki.
Az biztos, hogy amikor a nem, az nem, az másik film volt. Nem. Na mindegy, mert most az
jutott eszembe.
Igen, mert az jutott eszembe, amikor beköltöztem ebbe a mostani lakásomba, az igen. 2021 szeptemberében volt, és akkor emlékszem, hogy ilyen nagy hajat meg szakállat kellett növesztened, mert igen, hogy az igen. a film az még nem jött ki, nem? Az 2023-ban fog kijönni.
Igen.
Nem, csak most hiszen ez utat teszem, hogy összekevertem, mert hogy azóta már van más
igen, igen. is. Azóta volt ugye több ilyen Netflixes, volt a Shadow and Bone, volt a Halo sorozat, a Amazon Prime-on.
És IMDb oldalad is van egyébként, megnéztem, úgyhogy ott megtalálható
igen,
minden,
ott
ahol
lehet találni a filmes szerepléseimet. Úgyhogy ez is tök izgalmas, mert igazából nem tanultam a színészetet, hanem ez
csak kicsi így... volt egyébként? Vágytál arra, hogy színész legyen, vagy az így később
nem, az éneklés volt mindig a fókusz, csak aztán látom, hogy sok ilyen híres énekes, akit nagyon szerettem, például Justin Timberlake, vagy Jennifer Lopez, aha. hogy ők sokszor szerepeltek filmekbe is.
Igen,
és ez
igen.
így valahogy megvolt, hogy jó, énekes, de közben így színész is egy aha. kicsit, és valahogy így ez így foglalkoztatott, hogy jó, én is énekes szeretnék lenni, de ez a filmezés is biztos jó buli lehet, és így alakult az életem.
Igen, egyébként ez a rengeteg kreativitás, ami egy ilyen emberbe beleszorul, és akkor mindenhol ki akarja magát próbálni, és az a különleges, amikor mindenben jó. Tehát reméljük, hogy hamarosan igen. jó nagy filmszerepeket fogsz kapni.
Hát.
Én egy olyanra szeretnék még rákérdezni, nem tudom, hogy erről szeretnél beszélni, hanem akkor nem muszáj válaszolni rá, de hogy én úgy tudom, hogy még mielőtt Magyarországon kezdted volna ezt az egész dalszerzést, előtte te Ausztriában voltál valamilyen fiúbandában, igaz? Erre
igen.
mindenképpen ki akartam térni, mert amikor beírtalak téged Google-ba, utána néztem kicsit, hogy
igen.
ne csak baráti részről beszélgessünk, hanem kicsit komolyabban, akkor így az összes cikk arról szólt, hogy igen. Conchita Wurst az egy magyar igen. férfival aludt egy szobában, meg hasonlók, és így néztem, hogy mi van?
Igen.
És erről egy kicsit nem igen. tudom, hogy van-e kedve, de hogy
igen.
kíváncsi lennék, hogy...
Na, szóval mielőtt Magyarországon elkezdtem dolgozni, pontosabban 2006-7-ben volt a osztrák Starmania nevezetű tehetségkutató, ami olyasmi, mint a Megasztár, és én abba jelentkeztem 2 év győzködés után, mert az előző években így a szüleim, meg így a barátaim mindig mondták, hogy ó, menjek ebbe a tehetségkutatóba, és én nem akartam, a tehetségkutató hülyék, meg nem akarok oda menni. De aztán így rávettek, hogy na, de hát hogy mégiscsak jót fog tenni nekem, meg többen megismernek, és hogy olyan tehetséges vagyok, és biztos megnyerem, meg tudod, ezek a dumák így a családtól. És akkor így jó, így beadtam a derekam, és elmentem, és akkor a top 12-be bekerültem, és így elvittek minket turnézni, és igazából épp hogy bekerültem a top 12-be, mert 11. lettem, így akkor estem ki.
De várjál, akkor egyedül indultál ott?
Tehát egyedül.
Ott egyedül voltál.
Aha. Igen, és miután már biztos volt, hogy a turné része leszek, meg így a top 12-be benne vagyok, akkor már megkeresett akkor az osztrák Universal Music, egy zenemű kiadó, és mondták, hogy ők szeretnének egy boybandet csinálni, ebből a szériából a döntősök közül 4 fiúval, és hogy rám is gondoltak, hogy rajtam kívül ott volt 3 fiú, a Martin, a Falco és a Tom. És Tom Neuwirth, született neve Tom Neuwirth, de a világ később úgy ismerte meg, mint Conchita Wurst. Szóval ez még a Conchita Wurst időszak előtt volt. Szóval sok energiát meg pénzt raktak bele ebbe a projektbe, és 2 producer dolgozott a dalainkon, egy osztrák, meg egy német, és mindketten így ilyen híres producerek voltak, és akkor össze is költöztettek minket egy ilyen közös, ilyen nagy lakásba, és mindent a kiadó fizetett, és emlékszem, nagyon vicces volt. Volt az egyik támogatónk az Eskimo fagylalt gyártó volt, és volt egy óriás hűtőnk, amit minden héten újra töltöttek ilyen Eskimo fagyival. Úgyhogy ez zseniális volt nyáron, nem
a legjobb
hogy ilyen, ez nagyon király volt, meg így na, csomó minden ingyen cuccot kaptunk, és az ilyen kicsit ilyen szürreális, ilyen popstar álomvilágban voltunk, és nagyon durva, mert akkor még nagyon az elején jártunk kint az internet, meg a social media terén, de ilyen volt egy kooperációnk a Bravo magazinnal, és be volt kamerázva a lakás, a hálószobánk nem, de a fürdőszoba és a nappali, meg a konyha, meg volt egy ilyen tetőteraszunk, az be volt kamerázva, és akkor az akkori okos telefonokkal, ami még nem volt érintőképernyő nagyon, azokkal be lehetett tárcsázni ezekre a kamerákkal, és betekintést nyerni bármikor így a lakásba.
Jesus.
Szóval így minden volt, ilyen Big Brother Boy Band, nagyon izgalmas volt. És akkor volt ilyen Jet Standards show, ez volt a zenekar neve, a Jet Standards, és akkor gyártottunk ilyen tartalmakat, meg mindig így valamiket kitaláltunk, meg itt hülyéskedtünk, meg minden. Úgyhogy az nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. És az egy körülbelül egy évig tartott, és utána viszont többen is úgy döntöttünk a zenekarból, hogy itt szólóba akarjuk folytatni. Én is szólóba folytattam, a Tom is, Falco, mindenki, Martin Németországba költözött, szóval mindenki szóló úton folytatta, és ezután hoztam ki az első szólódalomat, amit Szabó Zéhez került, és ő hozott el az X-faktorba, meg rajta keresztül kerültem bele sok magyar projektbe, és így indult el így a magyar karrierem.
És egyébként erről a tehetségkutatóról, meg aztán később a fiú bandáról, erről van bármilyen tartalom fent az interneten, amit így megtalálhatunk?
Van.
Valahogyan?
Igen.
Valaki kíváncsi, hogy...
Igen. Szóval, hogyha így rákerestek a nevemre, igazából ezeket ki fogja dobni, vagy hogyha rákerestek, hogy Johnny Starmania, akkor csomó mindent meg lehet találni, igen.
Na, hát akkor mindenképpen a hallgatók nyugodtan nézzenek utánad, és akkor majd látni fogják, hogy honnan indultál. Még az egész epizódnak az elején volt egy ilyen elhintésed, hogy ugye dalszerzőtáborok, workshopok, ilyenekre jársz, csinálsz, itthon is, külföldön is.
Igen.
Erről igazából, ha egy picit mesélnél, hogy...
Igen, ez 2017-ben kezdődött, amikor Molnár Tamás a Antifitness Club, vagy a Jetlag zenekarból barátom felhívott, hogy ő nem tud részt venni egy ilyen dalszerző táborba, egy nemzetközi dalszerző tábor, ahol sok külföldi is lesz, meg magyarok is, mert hogy ő megy Izlandra klippet forgatni. Északi fényes klip, amit csináltak még a Jetlagnek anno. Akkor ment, így rosszul jöttek ki a dátumot, és hogy valakit kell ajánlani a saját maga helyet. És akkor én elmentem ebbe a táborba, és az elindított egy ilyen dominó effektet, hogy abból a táborból hívtak meg Lengyelországba, onnan hívtak meg a csehekhez, onnan hívtak meg Spanyolországba, aztán svédekhez, aztán mindig csak így mentem tovább, és nagyon sok mindenkit megismertem. És
ott utána mindig helyiek voltak, vagy ott is?
Mindig nemzetközi, nemzetközi táborok, és ez úgy néz ki egy ilyen dalszerző tábor, mert sokan félreértik, azt hiszik, hogy ez ilyen kezdőknek van, és akkor megtanulunk dalt írni, de ez inkább arról szól, hogy profikat meghívnak, akiket összeszerveznek csapatokba, és mindenről gondoskodnak, szóval az ételről, italról, szállásról, mindenről, hogy meglegyen az ideális környezet ahhoz, hogy tudjanak alkotni zavartalanul. És igazából ezt ilyen zenemű kiadók, meg publishing házak, meg menedzsmentek szokták megszervezni, akiknek az az érdekük, hogy minél rövidebb idő alatt minőségi dalok szülessenek, és akkor ezek zenekarok, szólóelőadókhoz kerülnek, vagy filmekhez, sorozatokhoz. Miután 1-2 évig jártam külföldre sok helyre, elkezdtek megkeresni, hogy tartsak előadásokat a dalszerzésről itthon a DEX, a Dalszerző Expo, ez az Artisjusznak a konferenciára több alkalommal meghívott, hogy tartsak előadást a dalszerzésről, és akkor különböző iskolák, meg intézmények szoktak meghívni, hogy dalszerzés napot tartsak, meg, és ezek tényleg úgymond ilyen kezdőknek van, ilyen fakultatív foglalkozások. És ezen kívül ugye az Artisjus is szervez dalszerző tábort, és ott is a szervező csapat megkeresett, ugye a Roli meg a Bori, ők a zeneszöveg.hu-nak az alapítói, ők felkértek, hogy segítsek én is ennek a szervezésében, mert sok külföldi kontaktom van, és akkor ezeknek a taborozása, és ugye mivel nemzetközi tábor, kell mindig egy házigazda, aki minden reggel elmondja, hogy hogyan lesznek a csapatok, mik a feladatok, és ezt így angolul levezényelni, meg így házigazdaként.
És akkor ilyenkor így több zene születik végül is a tábornak, vagy igen, a napnak a végére?
Igen, hát minden nap végén ilyen 7-8-9, attól függ, hogy hány csapat volt.
És mi a sorsa azoknak a zenéknek?
Igen, ahogy az előbb mondtam, van, hogy zenekarokhoz, előadókhoz kerül, Eurovízió, X-faktor, van, hogy filmekbe kerül, sorozatokba, reklámokba, szóval hogy attól függ, hogy az ember mit akar vele kezdeni, meg az az izgalmas, hogy ugye egy dal, egy csapatban általában hárman vannak, egy producer, meg kettő dalszerző. És akkor így néha van, hogy mit tudom én, a producer brit, és akkor az egyik dalszerző szlovák, és a másik dalszerző meg svéd.
De milyen érdekes, hogy akkor valószínűleg így a kulturális különbségek is akkor megjelennek egy picit, meg az, hogy más a zenei stílus, igen, egy országban.
Meg általában így minden csapatban nem mindegyikbe sikerül, mert ugye nem úgy jönnek ki a számok, de így próbálunk majdnem minden csapatban egy magyart is elhelyezni. Aha. És akkor ennek ez a izgalmas oldala, hogy magyar szerzők részt tudnak venni nemzetközi projekteken, lehet, hogy volt olyan dal, amit ugye táborban írtunk, ami a szlovák eurovíziós dal lett, vagy a cseheknél, vagy a lengyeleknél jelentek meg olyan dalok, ahol magyar szerzők voltak. Nekem lett egy dalom, ami az észlandi X-faktor nyertesének a dala, meg ilyen nagyon random dolgok.
Tehát akkor te nagyon nemzetközi vagy tényleg.
Úgyhogy ez mindig izgalmas, mert minden ilyen táborból lehet valami újat tanulni, és új kapcsolatok jönnek létre, igen. És sose tudhatod, hogy melyik kapcsolatod mikor lesz fontos, vagy igen. Hasznos.
És hát azt elmondhatjuk, hogy neked aztán eléggé nagy a kapcsolati tőkét. Hát
elég nagy, igen.
Nem csak Magyarországon belül, hanem tényleg nemzetközileg nagyon sok embert ismersz, tehát hogyha például nekem szükségem lenne valakinek a kontaktjára, biztos, hogy rajtad keresztül igen. elérném, de szerintem ez a legjobb egyébként, hogy ezt el tudtad érni, és tényleg mindig mész eseményekre, ilyen dalszerző, mindenféle workshopok, táborok. Az, hogy ezeket csinálod, tényleg egy olyan kapcsolati tőkéd lehet, amit mindig fel tudsz használni.
Igen, egy a szakmában azt vettem észre, hogy sajnos többet jelent, hogy kit ismersz, igen. mint hogy mit tudsz. Szóval, hogy így működik ez a szakma, ez a szórakoztatóipar, hogy a kontaktok, a kapcsolatok nagyon fontosak.
Igen, ezt én is tapasztalom, meg érzem is, tehát nagyon, nagyon sokszor sokat számít az, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak, de szerintem ez annyira nem probléma, inkább akkor jó, hogyha a kapcsolat és a tehetség az egyensúlyban van, és nem csak a kapcsolatok miatt kerül valaki a fénybe. Hát igazából majdnem mindenről beszéltünk. Meg vagyok lepve, hogy majdnem mindent felhoztunk, mert tényleg annyi téma igen, volt, hogyha nem tudom, van-e valami téma, vagy valami, ami még beléd ragadt volna, és szívesen megosztanád a
hallgatókkal. Hát a legfrissebb álmom, meg tevékenységi köröm, ami ugye még nem indult el, de már nagyon előre haladt így a tervezés folyamat, az ugye említettem, hogy ilyen zenei rendezőként ilyen tévésorozatokban dolgoztam, és ott teljesen új szakmát tanultam ki, ez a zenei rendezés, music supervisor, és nagyon sokszor, amikor beszéltem ilyen kollégákkal, meg producerekkel, meg barátokkal így a zenei szakmában, így rájöttem, hogy ez egy hiánycikk, hogy Magyarországon nincsen erről képzés, hogy hogyan kell mozgóképhez zenét szerkeszteni, vagy zenét írni, és kitaláltam, hogy akkor csinálok egy workshop sorozatot, és összeálltam Bánkuti Danival, aki a One Tempo podcastet, meg vlogot csinálja, meg a producer workshop sorozatot, hogy akkor közösen csináljunk egy ilyen sorozatot, és ő is nagyon lelkes volt, és így megkerestem különböző ilyen filmrendező, meg zeneszerző ismerősöm, akik nagyobb mozifilmek alkotásában részt vettek, hogy adnának-e ilyen most nemrég megjelent filmekből ilyen kis jeleneteket, hogy ezeket így kidolgozzuk a workshopba, hogy legyen valami aktualitása, meg izgalma.
És ez mikor
és hát ez jövő évben, januártól indul, és egy havi egyszer lesz ilyen workshop, most így az
és
elején.
És erre bárki jelentkezhet egyébként? Vagy kell valami alap?
Kell, hogy alap tudásod legyen egy olyan zeneszerkesztő programba, amiben lehet filmet is, meg zenét is szerkeszteni. Szóval ez nem kezdőknek van, hanem profiknak, akik zenei producerként már tevékenykednek, de szeretnének filmhez zenét írni, szerkeszteni. És hogy ott milyen szabályok, meg technikai feltételek vannak, meg hogyan működik az egész. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas terület, és úgy néz ki, hogy már az első 3-4 hónapunk az már tele van.
Komolyan.
Úgyhogy még nem is hirdettük meg. Még
na, akkor kezdtük, most meghirdetted, de, akkor most még jönnek 200-an.
De már nagyon, nagyon sok érdeklődő van már most.
Hát ez nagyon szuper. Hát akkor sok sikert nektek hozzá. Reméljük, hogy nagyon sikeres lesz ez a képzés.
Köszönjük.
Így a végére én mindig szeretem, mert ugye a podcastnak ez is a lényege, hogy nem csak megismerjük az embert, hanem megtudjuk, hogy ő mitől lett igazán sikeres. Nagyon klisé, nagyon rossz kérdés, tudom, de te mit mondanál, mi a te sikerednek a titka?
Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy így a szórakoztató iparba, vagy hogyha alkotó művész vagy, három dolog van. Van a tehetség, van a szorgalom, és vannak a kapcsolatok. És ez a három dolog van. Ebből a háromból, hogyha kettő neked megvan, akkor tuti sikeres leszel. Szóval, hogyha mondjuk tehetséges vagy, és nagyon jó kapcsolataid vannak, de nem vagy annyira szorgalmas, kicsit ilyen linkember vagy, akkor is sikeres lesz, és sajnos...
Majd segít valaki.
Látunk ebből példát, hogy olyan emberek, akikről tudod, hogy hát ő nem annyira szorgalmas, de mindenkit ismer, nagyon jó kapcsolatai vannak, és tényleg tehetséges, szóval tud valami különlegeset akkor, hát akkor ő sikeres lesz, akkor is egy kicsit leszarja az
egészet. Milyen érdekes egyébként.
És mert így működik. De viszont, hogyha valaki nagyon szorgalmas, és nagyon tehetséges, de nincsenek kapcsolatai, ő is sikeres lesz, mert egy idő után valaki fel fog rá figyelni.
Mondjuk te.
Szeretném gondolni, hogy én ez a kategória vagyok, hogy nem voltak olyan nagyon jó kapcsolataim, de szeretem, amit csinálok, és így mindig mondták, hogy tehetséges vagyok, és szorgalmas vagyok, és akkor megtaláltok azok az emberek, akik bevittek azokba a körökbe.
Aha.
És a legszomorúbb kategória az sajnos az,
amikor nincs tehetség,
amikor csak mindenkit ismer, és jó a dumája, viszont szorgalmas, nem tehetséges, de szorgalmas. Szóval ez fontos, hogy nem azért mondom, mert lenézném a munkásságát, de ezt ő is mondta magáról, egy ilyen például SP, aki ilyen nagyon nagy tinisztár volt, és ő is mondta magáról, hogy hát én tudom, hogy nem vagyok jó énekes, de ez egy szorgalmas gyerek. Nagyon szorgalmas volt, és nagyon jó kapcsolatai voltak. És mivel szorgalmas volt, és jó voltak a kapcsolatai, nem kellett, hogy úgy énekeljen, mint Karamell, vagy érted? Aha. Szóval, hogy sok ilyen ember van, aki nem annyira nagyon-nagyon tehetséges, de megcsinálja a sikert, mert szorgalmas, és jók a kapcsolatai.
Milyen jó, hogy mondtál példát, mert ezt akartam is kérdezni, mert el sem tudtam képzelni, hogy ez hogy lehet összehozni, de tényleg, ha egy SP-be belegondolunk, ugye ő most már nem is a zenével foglalkozik,
hanem igen, ez csak egy időszakra szól.
Hogy tényleg milyen érdekes, hogy akkor ott úgy nem érzékeli annyira az ember, mert érződik, hogy viszont rengeteg munka van mögötte.
Van. A tehetség az egy adott dolog, de egy bizonyos tevékenységi kört lehet kitanulni, mint az éneklést, vagy a táncot, vagy a színészkedést. De vannak olyan emberek, akik ezzel születnek, és vannak, akik azt mondják, hogy jó, én kitanulom ezt a tevékenységi kört, mert ez engem érdekel, és nekik a sokkal több meló belerakni, mint az, aki eleve már így született. Uh-huh. Olyan emberek, mint a Karamell, vagy a Radics Gigi, most így éneklés terén, vagy Tolvaj René, vagy tudod, ezek, akik így látod, hogy így születtek.
Igen.
Nagyon nem kellett így ezen melózni, viszont a szorgalmat nem lehet kihagyni, szóval, hogy bár, igen, vannak sajnos olyan példák is, akik ugye nem szorgalmasak, hanem csak protekcióval így elintézik, viszont az ideig, óráig tud működni.
Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy ez nem egy...
Sok ilyen projektet láttam én is már, hogy engem is ugye kerestek meg úgy sokan, hogy a DJ szeretnék lenni, vagy énekelni szeretnék, vagy mit tudom én is, hogy van pénzem, kifizetem, minden klip, csak az nem volt kitartó,
nem elég,
és egy idő után ezek így el is tűntek.
Igen, hát ebből a kiégés lehet leginkább.
Igen.
Mert ha nincs szorgalom, akkor igazából tényleg nem lehet
sokat elérni. Az egy rövid távú siker, igen, az nem egy hosszú távú siker.
Igen. Na, hát szerintem ez akkor tök jól összefoglaltad ezt a három pontot, tehát akkor még egyszer, tehát tehetség, szorgalom, és kapcsolatok.
Ez a három.
Igen, hát ha tehetséged van, és kapcsolatod, akkor az instant nyerés, de igen, kell azért a pici szorgalom. Igen. Ha szorgalom és tehetség, akkor olyan leszel, mint Johnny, mert megtalálnak.
Igen.
Ha pedig szorgalmad és kapcsolatod van,
igen,
de tehetséged nincs, akkor is van esélyed, csak nem igen, biztos, hogy hosszú távon.
Igen.
De hát akkor szerintem ez tök jó alap, hogyha valaki már elgondolkozott azon, hogy szeretne mondjuk énekes, színész, bármi lenni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk egy kicsit, és rengeteget meséltél magadról, a múltról, a családról, az egész munkádról. Remélem, hogy a hallgatók is élvezték, mert én itt néha egy picit túlságosan csöndben maradtam, mert szeretek közben hümmögni, figyelni, de néha azt vettem észre, hogy nem hümmögök, mert annyira figyelek, hogy elfelejtek reagálni. Úgyhogy remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett a téma, illetve az, hogy kicsit jobban megismerhettek téged. Amúgy az is lehet, hogy fogunk még egy epizódot csinálni veled kapcsolatban, mert tényleg annyi mindenről, akár csak a dal részére is rámehetünk, vagy akár csak elmeséled mondjuk az Euróvíziót, vagy csak a film, vagy csak a...
Én szívesen jövök máskor is dumálgatni.
Ennek nagyon örülök, és ezt mindenképpen írjátok meg akár nekem Instagramon, vagy e-mailen az elképesztőpodcast@gmail.com címen. Hogyha bármilyen kérdésetek van Johnny felé, akkor azt mindenképpen írjátok meg, és lehet, hogy egy kérdezfelelekkel fogunk folytatni, hát ja, ezt majd meglátjuk, igen. Ez még a jövő zenéje. Illetve minden visszajelzést nagyon szívesen várunk ezen az e-mail címen, vagy pedig Instagramon. Johnnyt @JohnnyKPalmer néven találjátok meg, engem pedig @Plaura_official. És ennyi lett volna a mai podcast. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm. A vendégem voltál. Én Perési Laura voltam, és ez az Elképesztő Podcast. Sziasztok!
Hello!